Szeretném hallját az Istennek szent igéjét, amelyet most a zsidókhoz írott levélből olvasok. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből olvasom a 13. és következő verseket. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek, csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a Földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített.
Szeretteim, mostani ige hirdetésem igéje a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében van, a 14. verset olvasom. Nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Kedves testvérek, ez a mostani prédikáció személyes vallomás lesz, és nem a szó szoros értelmébe vett Biblia magyarázat. Jól lehet a következő vallomásomnak a maga az, ami ebben a felolvasott igében van. Ezen az igében olyan emberekről van szó, akiknek volt hazájuk, otthonuk, és mégis kijöttek, hazát kerestek, és valami jobb után vágyakoztak, valami mennyei után vágyakoztak, és hiába vágyakoztak, nem érték el, ami után vágyakoztak, csak távolról intett feléjük a reménység, úgy haltak meg, hogy nem érték el céljukat, vágyakozásukat, ezt a mennyei várost, amelyik felé vágyakoztak. Rá eszméltek életük során, hogy nincs itt maradandó városunk, ez a világ nem a végső világ, és elkezdték keresni az igazit, a végsőt, és elindultak felé, és nem jutottak be a végsőbe. Erről beszél, ilyen emberekről beszél ez az ige, és valami ilyesmit akarok elmondani én is, konkrét ebben is. Ahogy otthon töprengtem magamban, hogy miért is kértem, hogy vajon jelenlévők közül hányan tudják, hogy tegnap születésnapom volt, úgy satszoltam, hogy körülbelül a fele a társaságnak tudja, a fele nem tudja, tudja meg most a másik fele is, hogy valóban tegnap születésnapom volt. És hát a fiatalok általában szeretik fiatalítani magukat, az öregek szeretik öregíteni, én szeretem öregíteni magamat. Elmondhatom azt is, ha úgy tetszik, hogy tegnap befejeztem a 79. évemet, de én szeretek dicsekedni. Most ugyanis beléptem a 80. esztendő küszöbén át egy új esztendőre, és ez nagy dolog, testvéreim. Nem kérek ünneplést, sőt, nagyon kérem, hogy ne ünnepeljünk. Adjunk hálát Istennek, ha van miért. Nekem van miért hálát adni, mert igazán nem is tudom, hogy miért felejtett itt az Isten, amikor a társaim már mind odaállt vannak. Alig van, akár a gimnáziumi érettségibeli osztálytársaimat nézem, akár a teológiai évfolyam társaimat. Szinte úgy vagyok itt, mint egy itt felejtett ember, mikor többiek már mind elmentek. Na, tehát csúnya ez a szó, itt felejtett az Isten, mert nem szokott elfelejteni dolgokat. Lehet, hogy beszél, talán még van feladatom ebben a világban, és azért maradtam itt, és azt kell elvégeznem még, ami hátra van. Na hát ez a nap, ez az alkalom kényszerít arra, késztet arra, hogy vallomást tegyek. Hogy ki vagyok, mit csinálok, mit gondolok, és ha még van utam, módom, lehetőségem valamire, akkor mely irányba fogom továbbvinni az életemet. Hát erre a kérdésre, hogy ki vagyok, erre egy Lessing idézetből adom meg majd a választ. Ez a bizonyos Efraim Lessing írt egy érdekes gondolatot, és ez nagyon jó alkalom arra, hogy mindjárt magunkat szembesítsük vele. Idézem. Itt arról van, bocsánat, előre bocsátom, itt arról van szó, hogy az Isten jobb kezébe is, meg a bal kezébe is van valami, és a költőt szinte felszólítja az is, hogy válasz, melyik kezemből kéred az ajándékot. Tehát így hallgassuk az idézetet, hogy Isten két kezében két különböző ajándék van, és azok közül lehet és kell választani. Ha Isten jobb kezében a végső igazságokat tartaná, bal kezében pedig egyetlen valóságot, az igazság megismerésére irányuló szenvedélyes vágyakozást, végső igazságokat, igazságra való vágyakozást, a vágyakozást azzal a kockázattal, hogy ez újra meg újra tévútakra is vezethet, és így szólna hozzám válasz, akkor alázatosan odafordulnék a bal kezéhez, és azt mondanám, atyám, ezt ad nekem, hiszen a végső igazságok csak te nálad léteznek. Hát én a bal kezétől, bal kezéből kérem az ajándékokat, ez az életem döntő jellemvonása, tehát gondoljuk át még egyszer ezt a képet. Isten jobb kezében vannak a kész, a végső, a végérvényes igazságok. Lehet kérni, Isten ad nekem a végső igazságokat. A bal kezében van az igazságnak a vágya, az igazság keresésének a vágya, amely vágy azzal a kockázattal jár, hogy eltéved az ember, és elhibázza a dolgot. Válasz, fiam, mondja Isten, a végső igazságokat akarod, vagy az igazság utáni szomjúságot, és azzal a kockázattal, hogy tévutakra fogsz menni jutni. És Lessing azt mondja, hogy én a bal kezéhez hajolnék, atyám, ad nekem az igazság szenvedélyes szerelmét, vágyát, hiszen a végső igazságok amúgy is csak a te kezedben, a te nálad léteznek. Hát ki vagyok én, testvéreim? Hát itt van a vallomásomnak a lényege ebben a képben, hogy én azok közé, az emberek közé tartozom, akik az Isten bal kezéből kérik az igazságnak a szenvedélyes szerelmét. Azzal a kockázat, hogy eltévedek e közben, miközben szenvedélyesen keresem az igazságot. Ezzel együtt is a bal kezéből kérem. Mesterem Jézus, a ma názáreti Jézus, akinél harmonikus egységben volt ez. Amikor előállott 30 éves korában az a názáreti mester, akkor ott volt egyfelől a végső igazság Mózes tórája, a törvény, ott volt, és másfelől ott volt az, hogy atyám, szenvedélyesen kívánom, hogy vezess engem, te vezess engem, ne Mózesen át vezess engem, hanem te magad vezess engem, a szabad így beszélni, Jézus is döntés előtt állott, hogy elveszi Isten jobb kezéből a végső igazságokat, és aztán azt mondja, vagy pedig a bal kezéből az igazságnak a vágyát teszi, hogy atyám, szenvedélyesen kérem azt, hogy vezess engem napról napra. Jézusnál ez a kettő harmóniában volt, mert ő élt bőven, szépen, engedelmesen élt a Mózes tórájából is, amit úgy tartott, hogy az érvényes, és élt a saját szabadságával, úgyhogy meg van írva, hallottátok, én viszont most azt mondom nektek, hogy. Tehát Jézus az Istennek a jobb és bal kezéből egyaránt vett igazságokat, ajándékokat, és igazából mindenkinek ez volna az ideális, hogyha megtalálnánk a harmóniát, a végső igazságot, örökölt igazságok, a hagyományos igazságok és a most esedékes Istentől kapható igazságok között. Ha megtalálnánk ezt a szép harmóniát, ami meggyőződésem szerint Jézusban zavartalanul megvolt. Na de hát mi emberek vagyunk, nem tudunk olyan harmonikusan élni, ahogyan Jézus élt, elhúz a mi személyiségünk a kettő közül valahova, hogy miért ide húz, vagy miért oda húz, annak biztos megvan az oka. Csak röviden mondom, akinek bizonytalan, hiányos gyerekkora volt, nem volt fogózó, amin fölnevelkedett volna, az felnőtt korában bizonyos szenved a bizonytalanság miatt, és azt mondja, adjatok nekem fogózót, mert magamban bizonytalan vagyok, félek a döntésektől. Mondom lerövidítve, mondom, akinek zavaros, rövid, rossz gyerekkora volt, vagy nem is volt igazi gyerekkora, az valószínűleg az Isten jobb keziből kéri. Azt mondja, Istenem, add nekem az igazságot, ne kelljen nekem küszködni az igazságért. A másik oldalon, akiknek harmonikus egészség gyerekkoruk volt, és megtanulták már gyerekkorukban a kockázatot, a vállalkozást, azt, hogy szabad elmenni, szabad hazajönni, azok valószínűleg szeretik a kalandos életet, a változatos életet, azoknak inkább van affinitásuk, érzékenységük, Isten bal kezéből vehető ajándok, ajándékok iránt. Már de csak úgy egy kis lélektani közbeszúrás. Tehát a lényeg az, hogy jó lenne, ha tudnánk egyformán élni Isten jobb és bal kezéből való ajándékokkal, de elhúz az ember, és én elhúzok ebbe az irányba, hogy én az Isten bal kezéből kérem az igazságnak a szerelmét, a szenvedélyes vágyakozást, a teljesebb, a tisztább igazságok megértésére. Ez a személyiségem, ez az életem, ezt csináltam hosszú évtizedeken át, és amíg kapok valamennyi időt, azt mind továbbra is ebben az irányba kívánom élni, keresem továbbra is, keresem a várost. Így, ahogy a zsidó levélben olvastuk. Én is azok közé tartozom, akik kijöttem valahonnan, aztán téblábalok, lehet, hogy eltévedtem, belülről az az örömöm van, hogy Isten mindig helyre igazított. Kijöttem valahonnan, mert valami jobb után vágyakoztam, és vágyakozom most is. Keresem a várost, és a jobb hazát, a mennyei várost, és minden valószínűség szerint úgy fogok meghalni, hogy még mindig keresem, és majd Isten ajándékozza meg a maga idejében. Na tehát ez a személyes vallomásom, testvérem, és a továbbiakban egy kicsit ragozom ezt, hogy mi az, hogy kijöttem, honnan jöttem ki, és merre felé tartok. Na most kivételesen ünnepi vasárnap van, nem három, hanem négy pontot mondok, hogy egy kicsit tágasabb legyen a dolog. Négy olyan világot, gondolatkör, területet mondok el, ahonnét kijöttem, és ahol most zarándok úton vagyok. Ez nem kötelező senki számára természetesen, de az én utam, de mivel az Úristen lelkipásztornak tett még öregségembe is, és ketten vagyunk itt, és már most előre mondom, hogy nem mellettem kell dönteni, hanem mellettünk, mert egy úton vagyunk, ketten lelkipásztorok, szinte hihetetlen Magyarországon, meg világszerűen, hogy két lelkész egyetértsen, együlekedetben. Hát ilyen tudatlan, hogy egyetértünk, tehát nem mellettem kell dönteni, hanem az irány, a döntés mellett, ahova Isten minket vezetett, engem is, lelkipásztor testvéremet is. Na tehát a kérdés az, honnan jöttem ki, és merre járok, hol járok. Négy területet fogok fölmutatni. Az első terület a kálvinizmus című valóság. Amikor kijöttem a teológiáról, nagyon szent és erős volt a meggyőződésem, hogy a világ legszenzációsabb vallása a kálvinizmus, és lehetőleg mindenkit kálvinistává kell tenni. Nem tagadtam meg ebből semmit, csak tagolódott, egy kicsit finomodott, hogy úgy mondjam, a gondolat. Mert egyfelől rá kellett eszmélnem arra, hogy tényleg szenzációs igazságok vannak a kálvinizmusban, amik nincsenek máshogy. Hallatlan nagy örökségnek tartom, ajándéknak tartom, éppen ide kerültem a teológiára, ebbe az egyházba. Hallatlan nagy örökség a kálvinizmus. De ugyanakkor azt is fölismertem menet közben, hogy van reformálni való a kálvinizmuson belül is. Nem tökéletes vallás. a kálvinizmus úgy, ahogy atyáinktól örököltük, de nem is igényelték, hogy ők tökéletes örökséget adnak át nekünk, hanem azt mondták, hogy szentben reformálni. Gyerekek, ti csak tovább reformáljátok az egyházat. Hát ez a Szent Lációs a református egyházban. Hogy ezt nem súba alatt titokba kell, mint szegény katolikusoknak valahogy titokba kell beszélni, hogy jaj, most a pápa kiadott egy enciklikát, mi homlokegyenes ellenkezően gondolkozunk, tehát ezt nem szabad megmondani. Engedelmeskedni kell érseknek, biborosnak, püspöknek, kápolánnak. Hát nem ez a kálvinista egyház, ez a csodálatos. Szabad nyíltan megmondani, hogy hallatlanul drága örökséget vettünk, azzal a szabadsággal, hogy ami híja van, azt töltsük be, pótoljuk, vagy ami helytelen volt, azt igazítsuk ki. Csak egyetlen példát, hogy nem feltétlenül biblikus az a fehérre meszelt falusi templom, ahol semmi nincs a templomban. Semmi, ami egy kicsit a misztikához segítene, az áhítathoz segítene. És itt nem akarok most egyszáz kritikát gyakorolni. A lényeg tehát az, hogy a kálvinizmusból jöttem ki, úgyhogy egyre inkább megbecsülöm az értékeit, és egyre jobban látom azt, hogy a kálvinizmuson belül is van mit reformálni. És ami a konkrét mai egyházi helyzetet illeti, hát bizony el kell mondani azt, hogy szomorúan látom azt, hogy ami igazán értéke a kálvinizmusnak, az mint a veszendőbe menne. Nevezetesen a történelem századaiban a kálvinizmus jellemezte a nyitottság, a tágasság, a befogadás, az újra való készség. De mondom, összefoglalom ebben a szóba, hogy a tágasság. A reformátusnak lenni mindig tágasságot jelentett, nem beszűkülést. És most, mintha ilyen tendenciák volnának az egyszerűen, hogy a református csak az igazi, csak. Hát ez innen én jövök kifelé. Kijöttem abból, hogy a kálvinizmus az egyedül üdvözítő vallás. Hanem igenis a helyére tette bennem Isten a kálvinizmus, mint nagyszerű értékek gyűjteményét, mint olyan lelkületű közösséget, még akkor is, ha most nem ilyen lelkület van, mint olyan lelkületű közösséget, ahol nyitottság van, ahol szabadság van, ahol beszélni lehet, ahol bírálni lehet, ahol az egyszerű ember is belebeszélhet, nem csak a püspök dönti el a dolgokat, hanem a presbiter is beleszólhat. Hát ez gyönyörű egyház, ha ez így van. Na tehát kálvinizmus az első, ahonnan kijöttem, és megőriztem magamban a nyitottságot, megőriztem magamban a kálvinizmusnak az igazi szenzációs értékeit, amik bőven vannak, és tiszta kálvinistának én mondom azt, hogy igyekszem arra, hogy ami híja van a kálvinizmusnak, az igyekezzünk valóra váltani. Ez az egyik. Úgy is mondhatnám, hogy Karácsony Sándortól tanultam egy ilyet, hogy tanuljunk meg magyarul magyarnak lenni. Most ezt így van, hogy én tanulgatom azt, hogy reformátusul akarok reformátusnak lenni. Mert lehet amerikaiul reformátusnak lenni, lehet katolikusul reformátusnak lenni, vannak ilyenek, lehet fundamentalistául reformátusnak lenni. Ezek mind tiszteletre méltó dolgok, de én ezt igyekszem megvalósítani, hogy reformátusul reformátusnak lenni. Tehát tágasan, szabadon, biblikusan, megújulásra készen, és így tovább. Tehát itt van az első, volt egy városom, egy gyönyörűséges városom, Genf akár, vagy Debrecen akár, és kijöttem onnét, mert jobbat keresek. Bűnös vagyok, rosszul teszem, le kellene venni ezt a palást. Azt mondom, bocsánat, stb. Én viszem méltán ezt a palást, mert reformátusul akarok református lenni. Ez egyik. A második terület a kereszténység. Most már nem a felekezet, hanem az egész kereszténység. Innen is kijöttem sok tekintetben. Ha valaki úgy érti, hogy a kereszténység az egyetlen társaság, ahol üdvözülni lehet. Extra ecclesiát, nulla szálusz, egyházon kívül nincs üdvösség, mondták az egyházatják, és ezt ma is sokan komolyan veszik. Én is így gondoltam régebben. Aki nem tagja az egyháznak, az el fog kározni. Ebből is kijöttem. Az Istennek különböző útjai vannak. Én hozzá vagyok kötve a kereszténységhez, mert itt születtem, itt nőttem fel, de Isten nincs hozzá kötve a kereszténységhez. Istennek vannak szabad útai, és úgy látom, legalább olyan jól csinálja Isten az ő útját más területeken, mint ahogy csinálja, nem sok örömmel, nem sok jó kedvel azt, amit a keresztények csinálnak az ő nevében. Tehát a kereszténységből is olyan értelemben ki kell jönni, hogy egyedülálló, felülmúlhatatlan a vallások sokaságában a keresztény vallás. Ezt nagy meggyőződéssel vallom, minél többet tanulgatom a vallás történelmet, a vallás filozófiát, vallás lélektant. Szenzációs, egyedülálló, csodálatos a keresztény vallás. De azt kimondani, hogy csak a keresztények üdvözülhetnek, ebből kijöttem. Gondolok Pál apostolra, aki a civakodó korintusiaknak azt mondja, jó van, egyik nyelveken akar szólni, a másik csodákat akar tenni, a harmadik ezt akarja, azt akarja. Mutatok nektek egy kiválképpen való utat. És amikor arról az, hogy a civakodó keresztények között a kiválképpen való utat mutatja föl, akkor nem egy dogmatikát mutat föl, hogy látjátok, ezt kellene mindnyájatoknak vallani, hanem azt mondja, a kiválképpen való út a szeretet. És én ezt vallom, igenis, ez a keresztény igazság, a kiválképpeni út a szeretet. És nem csak keresztjénül lehet szeretni. Bár megtanulnánk keresztjénül, vagyis Jézus módján szeretni, az nagyon jó lenne. De azért ne sajátítsuk ki magunknak, hogy csak mi tudunk szeretni. És azt mondja Pál, a kiváltságos út a szeretet. Mindig ez a kettő vitázik az egyházban. Az egyik az, hogy Uram, Uram. És azt mondja Jézus, hogy nem mindenki, azt mondja, Uram, Uram, vagyis hitvallás, kálvinizmus, ortodoxia, dogmatika, Szent Háromság, és itt van, Uram, Uram, az egyik rész. Más pedig azt mondja Jézus, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok. A kereszténység vagy leragad ennél, hogy Uram, Uram, dogmatikánál, vagy elkezdi a kiválképpen való utat, hogy éheztem és ennem adtatok. Hát én kifele jövök innen, hogy Uram, Uram, és befele megyek abba a másik gondolatvilágba, hogy aki kenyeret ad az éhezőnek, az az Isten országában van. Keresem azt a jobb országot, ahol nincs még ilyen szűkösség se, hogy a keresztény üdvözül, a nem keresztény mind elkárhozik. A harmadik terület. Ez pedig ebben a kettősségben jelölhető meg, hogy vallásosság és emberség. Ez egy kicsit továbbépítése az előző gondolatnak, de ezt érdemes külön gondolattá kifejleszteni. Tehát elindultam ott, hogy a vallásosság a legfőbb érték az emberi értékek között, mert a vallásosságban Istennel kerülünk kapcsolatba, és nagyszerű mennyei reménységeket kapunk az örök élet felől, és így tovább a vallásosság. És meg kell vallani, testvérem, hogy kifele jövök a vallásosságból is, és pedig az emberség irányába. A vallásosság, megint csak ezt mondom, hogy ilyen ambivalens, ilyen kétértékű dolog, az emberiségnek az egyik legnagyobb áldása a vallásosság, és bizony mondjuk, hogy az emberiség legnagyobb átka is a vallásosság. Mert kevés más ideológia, gondolatrendszer jegyében öltek annyi embert, mint a vallás jegyében. Keresztjének, nem keresztjének egyaránt. A vallásosság felhatalmazott sokakat arra, hogy aki nem úgy vallásos, ahogy ő, esetleg egy ióta elég volt az eltérés. Ez. Aki nem úgy vallásos, ahogy én, azt ki kell írtani. Na, szóval ez a történelmi igazság, hogy a legnagyobb áldás a világon a vallásosság, amely összeköt minket a mennyei világgal, és bizony átokká is lehet, és a kifele vezető út, az igazi vallás kritika, az emberség. Amennyiben a vallásosság emberebb emberré tesz, akkor áldott legyen a vallásosság. Amennyiben a vallásosság címén embertelenség gyülekezik, kizárólagosság, kirekesztés, kiátkozás, szeretetlenség, gyűlölködés, vallásháború, keresztesháború, inkvizíció, mágiák, és itt amennyiben embertelenség lesz a vallásosságból, annyiban ki kell onnan jönni sürgősen, és beér menni az emberségbe. Hát engem ezen az úton vezetett Isten, és még azt is meg kell mondani, hogy mi volt az eszköz Isten kezébe, amivel kihívott a vallásosság világából, és elindított egy másik irányba. Az eszköz az Isten kezében a lélektan tudománya volt. Ilyen egyszerű. Elkezdtem a teológia mellett lélektannal is foglalkozni, és csodálatos lenne, ha ez a kettő szeretné egymást, de nem szeretik egymást jelenleg még, majd meg fogják szeretni. A lélektant nagyon nem szeretik azok, akik nagyon hívők. A fundamentalista hívők számára a legnagyobb veszedelmek közé tartozik a lélektan. Ezt konkrét módon irodalmilag lehetne bizonyítani. Ha valaki kimondja a hívők körökbe ezt a nevet, hogy Carl Gustav Jung, akkor már szikráznak a szemek, és akkor már ördöngőségről gondolkoznak, beszélnek. Mert igenis, Carl Gustav Jung megmutatta a vallásos életnek a mélyebb valóságát, a mélyebb összefüggéseit, a mélyebb motivációkat, és ez kínos a felszínes vallásosság számára. Na hát nekem áldásomra lett, hiszen az áldásomra lett az, hogy az Isten a lélektan eszközével hozott kifele a vallásos jelenségek világából, és vezet a mélyebb, a tisztultabb emberség felé, az emberré válásnak a törvényeit tanulgattam a lélektan által. Ez a harmadik, amit megköszönök Istennek, és továbbra is ezen az úton kívánok járni. Csak annyit még ehhez, hogy lélektan vagy vallásosság, igazából egy anyagból van gyúrva az ember, akár vallásos, akár nem vallásos, egy anyagból van gyúrva, és ennek az egy anyagból gyúrtságnak a lényege az, hogy az ember egy erőhálózat, amelyiknek az a rendeltetése, hogy egy magasabb rendű erőhálózatba bekapcsolódjék. Ennek az egyszerű esete a vallásosság, és valóban így van. Na de van más lehetőség is, hogy az emberi individuális erőhálózat betagolódjék egy magasabb rendű erőhálózatba. Akár például a művészetet is mondhatnám. Nagyon sok embert a művészet kapcsol bele az ember fölötti erőhálózatba. Na tehát, mondom, ez ide tartozik még ebbe a harmadik gondolatkörbe, hogy a vallásosságból az emberiesség felé, és az emberiesség felől kell állandóan gyakorolni a vallás kritikát. Te beszélsz kegyelemről, örök életről, örök üdvösségről, örök kárhozatról, mindeközben milyen lélek van benned? Csak úgy hidegen kimondod azt, hogy az emberiség túlnyomó többsége örök kárhozatot fog szenvedni. Milyen lélek van benned, amikor ezt mondod? Sírsz legalább azért, hogy az emberek elkárhoznak? Mert ha sírsz, akkor kezdem komolyan venni a hitedet. De ha csak úgy megállapítod, hogy hál' Istennek mi üdvözlünk, és hát a többség sajnos igaz, hogy többségben vannak, de hát sajnos ők elkárhoznak, örök tűzön fognak égni. Ezt valaki hidegen elmondja, azt mondja, ember, hol van a te emberiességed? Na, ez tehát a harmadik terület. A vallásosság világából az emberiesség felé. És az emberiességnek a legmagasabb sikere, hogy úgy mondjam, eredménye, amikor emberré lesz az ember. És az iméntiekre utalva, akkor lesz emberré az ember, amikor saját kicsi-kis erőhálózata betagolódik a végső erőhálózatba, és csodálatosan kivirágzik az emberi élet. Ez a magasabb rendű emberség, eljutni a teljes emberségre, de ehhez Isten kell, ez az Isten világba való betagolódás kell. És utolsónak mondom ezt a csodálatos igét, amit egyre inkább átélek, idéztem nemrégiben, újra idézem, nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És számtalanszor elmondtuk már, hogy csak aki nagyon akart, azt tudja, hogy nem azért, aki akar. És aki nagyon futott, azt tudja, hogy nem azért, aki fut. Az emberi életnek itt van ez a csodálatos paradoxon, hogy akarni kell ahhoz, hogy ráeszméljek, hogy milyen erőtelen az én akaratom. Futni kell, sokat, sokat kell futni ahhoz, hogy megjelenés, hogy sose jutok célhoz az én emberi futásomban. Akarni kell, tanulni kell, gyakorlatozni kell, ha kell, lélegezni kell, joga gyakorlatozni, akármiféle csinálni kell ahhoz, hogy mindennek a eredménytelenségét belássam. Hogy mindennek a kevés voltát belássam. A könyörülő Istené. Egyre inkább ide jövök ki az emberi cselekvésekből, vallásosságból, filozófiából, azafiságból, sok mindenből jövök kifelé, oda, hogy nem azért, aki mindezeket csinálja. Az igazi áldás, az eredmény, az üdvösség, a könyörülő Istené. Egyre inkább oda jövök ki, hogy a kegyelem a minden, a kegyelem a végső valóság. És ez van. És Jézus Krisztusban a legtöményebben jelent meg a kegyelem, nem csak benne, de benne a legkedvesebben, a legemberibben, a legmelegebben jött közénk a kegyelem. Tehát jövök kifelé a teljesítményekből, az emberi értékekből, hagyományokból, felekezetekből, sok mindenből, és nem látok más, csak Jézust egyedül, mint a tanítványok ott a megdicsős hegyén. A kegyelem. Oda jövök ki, hogy a kegyelem a végső valóság, és ezt szeretném hirdetni életem végéig, ameddig csak erőm lesz. Ha eltúlozom a dolgot, többször filozofálok magamban csöndes éjszakai óráimban, az Isten elképzelhető, hogy nagyobb kegyelmet prédikálok, mint amennyi kegyelem van benned. Teoretikusan el lehet képzelni, miért ne. Csöndes éjszakáikban ez a legvégső teológiai problémá, amit önmagammal szemben gyakorlok. Isten, nem viszem túlzásba a te szeretetednek a hirdetését, nem úgy, hogy azért oda is ütsz, nem csak szeretsz. Igen, hát ez az életednek a végső teológiai problémája, és beszélgetek erről Istennel, és nem tartok attól, hogy az ítélet napján azt mondja Isten, hogy fiam, azért az sok volt, amit te a kegyelemről mondtál, azért annyit nem kellett volna mondani. Állok elébe. Inkább így szeretnék megjelenni Istennek, mint úgy, hogy fiam, miért nem mondtad, hogy én szeretet vagyok? Miért nem beszélted teljesebben a szeretet evangéliumát? Na hát testvérek, négy terület. Kálvinizmus, jövök kifelé, és befele az igazi kálvinizmusba. A kereszténységnek a kicsinyességeiben jövök a Jézus Krisztus tágasságára, a vallásosságból az emberiesség felé, és az emberi akarásokból, merességekből vagy futásokból jövök kifelé, és egyre inkább dicsőséges nagy lesz számomra a kegyelem. Amíg az időt Isten ezen az úton kívánok járni, és örülök, hogy nem fogyatkozott még el a gyülekezet. Megfogyatkoztunk, én szégyenem, mi szégyenünk, hogy rosszul predikálunk, nem kell ez a kegyelmi evangélium az embereknek, inkább kell az Isten jobb kezéből való ajándék. Döntsétek el ti magatok. De akik ide járnak ebbe a hajlékbe, ebbe a házba, azok azért lássák tisztán, hogy itt mit hirdetünk, hogy mi az, ami itt a mondani való. mi az a tágasság, ami kockázatos, a tévedés veszélye benne van a mi teológiánkban. De arra kérünk titeket, akik jöttök ide, hogy döntsetek, hogy öntudatosan azért jöttök ide, mert itt ilyen félét mondanak, vagy pedig hát itt is, ott is mindegy, hogy mi templom, templom, egy az Isten, oly mindegy, hogy ki mit prédikál. Ebből jöjjetek ki, és akarjátok dönteni, hogy én tulajdonképpen mit hiszek, és az Isten jobb kezéből akarok életem végéig élni, kész igazságokkal, vagy pedig kijövök és keresem az igazságot a tévedés kockázatával. Ez a gyülekezet igazában azoknak a társasága, akik elhúznak e felé, hogy az igazságot keressük. És köszönöm a testvéreknek, akik ebben testvérek. Nem emberi kapcsolat, hogy szeret, nem szeret, jó pap, rossz pap, nem ez az öntő kérdés. Az irányultság. Ebben a gyülekezetben kezdettől fogva ez volt az irányultság, hogy keresni a jobb hazát, a mennyei hazát, az alapokkal bíró várost, és legyenek áldottak, akik utitársaink ebben, és öntudatosan legyetek utitársaink, testvéreink, testvéreink. Ez a legszebb születésnapi ajándék, és ez a legszebb ajándék egyáltalán ennek a gyülekezetnek az életében, egymás számára is.